Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk!
Sziasztok!
Sziasztok!
Üdv az újabb Töri Fakt adásban, ahol a dualizmus időszakának gazdasági kérdéséről fogunk beszélgetni. Marci, hol vegyük fel a fonalat? Hogyan bontakoztak ki ezek a gazdasági változások?
Mindenféleképpen javallom, hogy hallgassátok meg az előző adásunkat, hiszen a politikai kiegyezést tárgyaltuk az előbbiekben, az előző adásban, most pedig a gazdasági kiegyezést nézzük meg egy kicsit közelebbről. Nyilván ez a kettő azért szorosan összefügg, mind okait tekintve, mind pedig a tartalmát. 1867-ben Ausztria és Magyarország a közös érdekű ügyekről gazdasági kiegyezést is kötött. Ugye az életben lépő jogszabályokkal az Osztrák-Magyar Monarchia egész területén hasonló elvek érvényesültek, mint a politikai kiegyezés során, vagyis közös vámterület és egységes piac alakult ki, emellett közös fizetőeszköz is létrejött. Ezen kívül érvényesült Ausztria és Magyarország között a szabad munkaerő és tőke áramlása. Magyarország nagyon fontos, hogy ezen kívül részvállalt a birodalmi államadósságból is, amelyet főként az 1848-as, 49-es szabadságharc okozott. A két ország között vám és kereskedelmi szövetség jött létre, illetve a kvóta arányát pedig ugye 10 évente kezdték el újra tárgyalni, ugye a kvóta a közös ügyekbe való beleszólást jelentette. Ugye az ország iparosodását több külső tényező is elősegítette, az európai tőki és gazdasági rendszer fellendülése a 19. század második felében egy újabb gabona konjunktúrát idézett elő, tehát a gabonának a felvásárlását. A kiegyezés után megugrott a nyugati országok beruházási kedve is, a tőke befektetések egyfajta alapítási lázhoz vezettek, tehát mindenki akart gyárakat alapítani, ugye mozgolódott a pénz, mozgott a tőke, jött a fejlődés, jöttek a gyárak. Emellett ugye a monarchia nyugati tartományai pedig mindig biztos piacot jelentettek a magyar agrártermékek számára. Tehát ez az úgynevezett gazdasági kiegyezés, amelynek a pozitív következményeit most fogjuk ebben az adásban részletezni, de minden esetre minek is köszönheti még egyszer Magyarország ezeket a következményeket, amiket itt tárgyalni fogunk, hát valójában itt a közös vámterület, tehát hogy nem kellett vámot fizetni az osztrák-magyar határnál, a közös fix piac kialakításán, tehát hogy ugye a magyaroknak mindig lesz egy fix felvásárlója az osztrákok szerepében, akik mindig vásárolják majd a mezőgazdasági termékeket.
Tehát itt azt láthatjuk, amit mondjuk egy századdal korábban Nyugat-Európában az ipari forradalom során.
Lényegében igen.
Az országvezetés ekkor milyen gazdaságpolitikát folytatott, tehát hogyan próbálta serkenteni ezt a folyamatot?
Ugye a korszak kormányai, már az Andrássy kormány is, de ezt követően szinte az összes felismerte a kedvezőtlen előfeltételekben rejlő hátrányokat. Tehát, hogy Magyarország társadalmilag még nem biztos, hogy elérkezett a gazdasági fejlődéshez. Ilyen volt a tőkeszegénység, a képzetlen munkaerő, a belső szállítókapacitás gyengesége például, és tudatos gazdaságfejlesztésre törekedett. Az állami beavatkozás mértéke folyamatosan nőtt a gazdaságban. A mindenkori kormányok támogatták a nagy összegeket felemésztő infrastrukturális beruházásokat, lásd vasútépítés, folyószabályozás, úthídépítés, tehát mondjuk városfejlesztést. És az állami ipar támogatás pedig sikeresen elősegítette az iparosodás kibontakozását is. Ugye adó- és illetékmentesség, vámkedvezményeket biztosítottak a kormányok az emberek számára. Kezdetben a külföldi tőke tőke beáramlása biztosította a vállalkozások bővülését, a századfordulón azonban már a megerősödő hazai tők is fenntartotta a beruházási kedvet. Ez mit jelent? Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság fejlődése külföldi osztrák tőkére alapult, de miután ez már fejlettséget hozott, már ezt tudtuk hazai tőkéből is lehozni. Ebben abszolút pozitív példákat fogunk sorolni. Nyilván ennek van negatív oldala is, hogy a gazdaságunk külhoni tőkére alapszik. Ezt majd a 20. században is mondjuk látjuk a nagy gazdasági világválság idején, hogy mennyire káros az, az ország gazdasági fejlettsége külföldi tőkén alapszik jelentős mennyiségben. Lásd, mondjuk ez a Bethlen kormánynál majd aktuális lesz a 20. században Magyarországon. Nagyon hasonló folyamatok játszódtak le a képzett munkaerő kapcsán is. Ugye szintén kezdetben osztrák területről érkeztek szakemberek, mérnökök, szakmunkások, akiket idővel a hazai szakoktatásból kikerülő szakavatott munkások váltottak föl. Ugye Magyarország a kiegyezéssel visszanyerte a pénzügyi önállóságát is, hiszen a közös pénzügyminiszter egyedül a közös ügyek működtetéséről gondoskodott, a hazai belügyi pénzügyekről pedig saját magyar belügyminiszter, vagy pénzügyminiszter, bocsánat. Szóval nagyon fontos, hogy az ország pénzügyi helyzete az első években ingatagnak bizonyult nyilván. Ugye az állami bevételek nem fedezték a kiadásokat, például ugye a beruházások, a közigazgatási átszervezés és az oktatás kiépítése miatt erre nem volt lehetőség, hiszen oda kellett a pénz. Ezért a hiányt kölcsönök felvételével pótolták, de rövidesen már a korábbi kölcsönök törlesztésére is vettek fel hitelt. Tehát ugye ezt úgy nevezzük mai szakkifejezéssel, hogy ilyen adósság spirál vagy hitelspirálba kerültünk, amikor ugye adósságra vettünk fel hitelt, hogy azt tudjuk finanszírozni. A Tisza Kálmán miniszterelnöksége alatt a pénzügyminiszterek Szél Kálmán vagy Vekerle Sándor végül egyensúlyba hozták a költségvetéseket különböző pénzügyi törvényekkel és reformokkal. Ugye a gazdasági fejlődést a korszerű hitelszervezet képülése is megalapozta, nyilván a beruházási kedv kellett ehhez. Ugye a bankok fontossága a kisebb tőkék összegyűjtésében is koncentrálódott, a vállalkozások hiteltámogatások így a beruházási kedv ösztönözésében mutatkoztak meg. Tehát a gazdasági fejlődést, ha megnézzük az adott kormány politikájában, akkor egyértelműen egy nagyfokú állami beavatkozást látunk, amiben a legfőbb cél a beruházási kedvnek az emelése és fenntartása volt.
Tehát itt a tőkések is hiteleket vettek fel, nem
Igen,
csak az állam.
Így van. Így van, az iparosítás előremozdításáért.
Akkor most nézzük meg, hogy mire fordítottuk ezt a sok felvett hitelt, meg tőkét, hogyan fejlesztettük az ország gazdaságát.
Itt érdemes szektoronként megnézni, és mit a közlekedés fejlődésével fogjuk kezdeni a sort, majd utána térünk rá a mezőgazdaságra, agrárra, majd pedig az iparra. Ugye a vasútépítés kezdetben az agrár export szempontjai alapján volt fontos, és az alapján folytatódott annak fejlesztése. Az állam kedvezményekkel támogatta a külföldi befektetőket, az állami kamatbiztosítás pedig ugye a vesztesség esetén is garantálta ezt a fajta biztos profitot, tehát volt egy ilyen biztonsági védőháló beépítve. A vasútépítés kapcsán Baross Gábor közlekedésügyi miniszter nevét kell kiemelni, aki gyakorlatilag az állam számára létrehozza a Magyar Királyi Államvasutat, ugye a MÁV-ot, a MÁV-nak az elődjét, ami ugye később ugye a Magyar Államvasutak ZRT lesz majd, azaz Baross Gábor államosítja a magyar vasút közlekedést. Ugye a MÁV a századfordulóra rendkívül sikeres társaság válik, és a vasútvonalak bővítése egyre dinamikusabban folytatódik. Míg ugye a reformkorban csak pár fő vasútvonala volt a Magyar Királyságnak, ugye emlékszünk az első a Budapest-Vác vasútvonal, addig a dualizmus idén behálózza a vasúthálózat Magyarországot Budapest centrummal. Ugye a reformkor utolsó éveiben ugye megindult a folyószabályozás is, a kiegyezés után is ez folytatódik. A második honfoglalásnak is nevezett környezeti átalakításnál például hatalmas termőterületeket szabadítottak föl a mezőgazdaság számára a tiszamenti vidékekről, vagy vidékről. A munkálatok végére csökkentették az árvízveszélyt, és a hajózható folyószakaszok hossz és jelentősen bővült a Tisza területén. Ugye a hatalmas állami beruházások társadalomra gyakorolt hatását sem kell elfelejtenünk. Az építkezések több százezer idény munkásnak, úgynevezett kubikusnak biztosítottak egyfajta szerény megélhetést, amely elindított egy újfajta társadalmi osztályt, a munkásság kialakulását. Tehát itt a gazdasági folyamatok szoros összefüggésben vannak a társadalmi változásokkal is, tehát a munkás réteg ekkor jelenik meg Magyarországon, úgy igazán.
Most több minden is eszembe jutott. Az egyik az az, hogy ha jól emlékszem, a mi tankönyvünkben még annak idején, most nem tudom, hogy van-e, de volt egy ilyen kép, ami azt mutatta, hogy Magyarország területén mennyi vonathálózat van, és voltak ilyen nemzetközi összehasonlítások is, tehát szerintem Európában kb. A top 3-ban benne volt terület arányosan, hogy hány kilométer vasutunk van Baross Gábornak köszönhetően.
Így van, tehát ebben élén jártunk európai színvonalban is, hát nyilván Amerikában azért ránk vertek pár kör, de itt Európában, sőt, ugye mi adjuk át Európa második föld alatti vasúthálózatát is.
A föld alattit.
A föld alattit, ami egyébként Európa szinten elsőnek készült, tehát csak
a kontinentális Európa.
Hát igen, a kontinentális Európa, igen, tehát az angolok
megelőznek, de őket nem számítjuk, és akkor igen. A kontinensen ki volt az első? A magyarok.
Így van, de egyébként tényleg a miénk lett előbb kész, a britek pár nappal előbb adják át.
Aha, de hát azt meg tudjuk, hogy a szalagot bármikor át lehet vágni.
Így van.
Az csak egy formalitás. A másik, ami még itt eszembe jutott, az az, hogy érdekes kérdés ez a folyószabályozás, mert mostanában egyre több olyan cikk jelenik meg, ilyen természetvédőktől, meg természetkutatóktól, ami arról értekezik, hogy a nagyarányú folyószabályozás az részben hozzájárulhatott ahhoz is, hogy az Alföld valamilyen szinten elsivatagosodott. Most ez nyilván egy ilyen nagyon túlzó kifejezés, de hogy az öntözésben ennek hatalmas szerepe volt, hogy a nagyobb kiterjedésű terület volt jobban vízzel ellátva, és nem olyan régen hallgattam egy beszélgetést ezzel kapcsolatban, ahol a szakértő azt fejtegette, hogy lehetséges, hogy valamilyen szintű visszaszabályozásra is szükség lenne ahhoz, hogy az alföldi területek mondjuk több vizet kapjanak, mert a túlságos folyószabályozásnak van egy ilyen negatív hatása is, ami nyilván 150 évvel később merül fel, mert akkor meg a jótékony hatásait vettük figyelembe. De akkor térjünk vissza itt a fun fact körből, és nézzük meg, hogy mi a helyzet az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban, ugyanis itt is hatalmas eredményeket értünk el, és Európa szinten kimagasló volt az itteni tevékenységünk.
Ugye a mezőgazdaság, ahogy eddig is, ugye a dualizmus alatt is megőrizte a vezető szerepét. Az agrárszektor még mindig a népesség közel 2/3-át foglalkoztatja, ez nagyon magas, és a kivitel a szállítási feltételek modernizálásával is jelentősen megnő a mezőgazdasági iparcikkekre, illetve a fix felvevő piac miatt. A magyar agrárium lendülete nem törik meg, a monarchia belső piaca továbbra is fenntartja annak fejlettségét. Ugye az eredményességét több tényező is segíti. A folyószabályozások a termőterületek bővülését biztosítják, míg a vetésforgó elterjedés az ugar területének hasznosítását eredményezi. Tehát ugye főleg technikai okai vannak a fejlettségnek, akár mondjuk a vetésforgó vagy a folyószabályozások. A gabonafélék mellett látványosan bővült a kapás növények, úgy mint a kukorica, a burgony, illetve az ipari növények, mint a cukorrépának a termesztése is Magyarországon. A századfordulóra a nagybirtokokon már egyes munkafolyamatokat is gépiesítettek, például a cséplőgép elterjed a magyar mezőgazdaságba, de a műtrágya felhasználása még alacsonyabb szinten megmaradt. Az iparosodó körzetek és a nagyvárosok élelmezésének sokoldalúságát az állattenyésztés is biztosítja. Az állati termékek aránya folyamatosan nőtt a kivitel körében és a belső fogyasztás körében egyaránt. A mezőgazdaság sikerei ellenére nem csökkent a társadalmi szociális feszültségek sem, tehát az a munkás osztálynak a feszültsége folyamatossá válik a magyar társadalomon belül. Az iparosodás során mindenek előtt a mezőgazdasághoz kötődő élelmiszeripar fejlődött a leglendületesebben, tehát ezt tudjuk a legjelentősebben kiemelni, azon belül is a malom, cukor, illetve a szeszipar a fejlettségét. A GPS-ítés és az új találmányok révén a Malomi Park kimagasló eredményeket ért el Budapesten. Az ország a világ második liszt exportőrévé válik Európában, sőt az Amerikai Egyesült Államok után mi vagyunk a második a liszt exportban, úgy világszínvonalon is. Egyébként, ha ma is sétálgattok ott a Dunaparton, főleg a pesti oldalon természetesen, akkor még mindig megvannak ezek a malmok, vagy malomgyárak egészen pontosan. Ugye a malomipar főleg ugye Budapesten koncentrálódott és összpontosult, az itteni malmok nem csak a magyar gabonát, hanem a balkáni államok és az orosz területek búzáját is feldolgozták, tehát kereskedelmi csomópontok is voltak. A magyar termékeket ugye Fiume kapcsolta be a világkereskedelembe, tehát Fiume kikötővárosa nagyon jelentős a dualizmus alatt, és nagyon sok mindent köszönhetünk ennek a területnek. A jelentős beruházásokkal a fellendülő tengeri kereskedelem központjává emelik a monarchiát. A város kikötőjét korszerű berendezésekkel látják el a dualizmus alatt, és megindították a gőzhajók építését is Fiumében, majd képül a vasúti összeköttetés is Fiume, illetve Budapest között. A létrejövő hajózási vállalatok révén pedig az országot a világkereskedelme is bekapcsolta a dualizmus. Ilyen volt az Adriai Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság is 1882-es alapításával. Ugye a SESZ gyártásban, ugye a Cvak Unicum ekkor kezdi el gyártani a termékeit, ugye mai napig is titkos recept szerint gyártják le, illetve a Dréher sörgyár is ekkor kezdi meg a működését.
Itt egyébként érdekes, hogy hát ez is egy olyan téma, amiről kevesebbet beszélünk, de hogy ekkor voltak ilyen szánypróbálgatásai a magyar vagy az osztrák-magyar külkereskedelemnek távol-keletre is, és küldtünk Kínába meg Japánba ilyen missziókat, ami hát az ottani kapcsolatokat próbálta meg felilleszteni, vagy felvenni, hiszen előtte ilyen szintű tevékenység nem történt nemzetközi szinten, úgyhogy ez is egy érdekes epizódja a magyar történelemnek. És akkor az adás vége felé nézzük meg, hogy mi volt a helyzet az iparban. Ott milyen modernizáció történt?
Ugye az előbb említett okok közös vámterület, közös fizetőeszköz, felvevőpiac fixációja, mindaz biztosítják, hogy az ipari forradalom Magyarországon is megvalósul, és elkezd modernizálódni a magyar ipar. Ugye a magyar gazdaság fejlődése lényegében két ütemben valósult meg. Az első időszakban a mezőgazdasági termékek kivitele kedvezően hat az infrastruktúrára és az élelmiszeriparra, míg a másodikban főleg az ipar az, ami fejlődik. Az ipar szerkezeti átalakítása, azaz a C-rendszer felszámolásával indul meg a második szakasz 1872-ben, ami átmenetileg a manufaktúrák megkésett utóvirágzását hozza el Magyarországon, bár ezek már inkább gyárak, tehát itt nálunk ez ilyen igazi manufaktúra ipar úgy nem alakul ki, mint mondjuk nyugaton. Az 1880-as évektől az állami gazdaságpolitika révén a modern gyáripar fejlesztése bontakozik ki Magyarországban. Ugye nagy arányú gépiesítések zajlanak majd le az 1880-as évektől kezdve. Ugye a hazai vasérc és szénkészletekre épülő nehézipar is jelentősen növekszik Magyarországon, hiszen a vaskohászati termékeket igényelte a mezőgazdasági gépiesítés. Tehát ahogy az ipari forradalomban, lényegében itt is ugyanazokat a folyamatokat és konkrétumokat tudjuk felsorolni. A kohászatban néhány iparosodó körzet óriás vállalata a korszerű acélgyártást is átveszi. Ilyen volt például a Bánság, Ózd, Diósgyőr és Salgótarján nagy iparvárosokként fognak ekkor majd kiemelkedni.
De itt azért messze nem arról beszélünk, tehát itt a kommunista érában értek be ezek a helyek igazán, nem?
Igen, ezt is szokták keverni, hogy hasonlóan képzelik el, mint a kommunizmusban a vas és acél országát, meg Miskolcot, meg az ilyen nagy iparnegyedeket. Itt azért nem erről van még szó.
De a kezdeti lépések megtörténnek ebbe az irányba.
A gépipar fejlődését nyilván a mezőgazdaság fejlődése indukálta, és a gépipar a hazai igények szerint termelt a gazdasági ágazatok számára. Ugye a millenniumi időszak az építőipar fellendülését hozta meg, a századfordulón a korszak új iparágai is előtörtek, mint például a villamosipar, vagy épp a vegyipar, ugye a millennium pedig ugye Budapest világvárossá fejlődését takarta. A lajtántúli területek versenyelőnye miatt a magyar könnyűipar is csak a századfordulót kezdve kezdte meg a felemelkedését. A fővárosban még a reformkorban alapított Ganz Ábrahám gyára, illetve a MÁV gépgyára, a MÁVAG, a világszínvonalú vasúti alkatrészeket kezd előállítani. Ganz külföldi minták alapján egy a terhelésnek jobban ellenálló, szilárdabb, úgynevezett kéregöntésű vasúti kerekeket fejlesztett ki, és megkezdte a termékek tömeggyártását. Tehát a Ganz gyár gyakorlatilag az iparosodást viszi Magyarországon. 1867-től Ganz Ábrahám váratlan halála, hát öngyilkosság egészen pontosan, azt követően az irányítást Megvárt András német főmérnök veszi át. Ugye a máig létező Ganz gyár ugye úttörőként bizonyult a villamos energia iparban is, tehát a most kibontakozó iparágak területén is kimagasló eredményeket ér el a Ganz gyár. Az újon alapított elektrotechnikai üzemekben kidolgozták a transformátor működésének elveit, ugye Zipernowski Károly, Déri Miks és Bláti Otto fogja ezt megtenni, illetve a Kandó Kálmán irányításával az Észak-Olaszországban jellemző területeken megépítették a világ első magas feszültségű villamosított vasútvonalát is. Tehát itt a dualizmusban rengeteg feltaláló és ahhoz kapcsolódó találmány is helyet kap. A Budapesten Weiss Manfred és testvére Bertold egy új nehézipari gyárat alapított. A csepeli gyárat ugye Weiss Manfred 1896-tól az ország legnagyobb hadüzemévé fejlesztette ki, ahol acéltermeléssel, ugye főleg gyaloglási és tüzérségi lőszerek gyártásával foglalkoztak, illetve egyéb katonai felszereléseket, például ugye mozgókonyhákat állítottak elő. A csepeli Weiss Mann művek az első világháború idején már közel 30 ezer munkásnak adtak munkalehetőséget, és a gyár az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb hadianyag beszállítója is lett az első világháborúban. Tehát itt láthatunk például egy abszolút nyertest az első világháború éveiből. Az ország szakemberei továbbra is lépést tartottak akár a technikai fejlődésekkel is. A 20. század elejétől beindult a magyar gépkocsi gyártás is, Csonka János tervezte meg az első magyar fejlesztésű gépkocsit 1905-ben, és a levegőbe emelkedett az első magyar tervezésű repülőgép is 1909-ben. Az iparosodás kibontakozása az ipari munkásságra is hatással volt, és az ipari munkásság számát is felduzzasztotta. Ugye a kiegyezés idején mindösszesen néhány tízezres létszámú társadalmi rétegként volt számon tartva a munkásság, a századfordulóra pedig ez megközelítette már az 1 milliót. Tehát ez azt mutatja, hogy az iparosodás alapos és gyors volt Magyarországon a dualizmus idején. Az első évtizedekben a beköltöző külföldi szakmunkások, majd az iparoktatásának köszönhetően megnőtt a hazai szakemberek száma is, az agrárnépesség is folyamatosan áramlott át az iparba, így azt látjuk, hogy Magyarországon egyfajta két mintájú társadalom alakul ki, egy ipari és egy mezőgazdasági társadalom. Az élelmiszeripar és a nehézipar, azaz a bányászat, vas és acélgyártás, gépipar tömegesen ugye foglalkoztatta a szakképzetlen munkaerőt, az úgynevezett bérmunkásokat, amelyek egy része nyáron idény munkát végzett, akár kubikusként elment mondjuk vasút építésekre vagy folyószabályozásokra, bár ez már emelt szintű tétel, tehát ennélszeresen ezt nem fogjuk venni. Itt érdemes azért több feltalálót is megtanultak az érettségére. Mi itt most így a legfontosabbakat soroltuk föl, nyilván még van számos is, akár most az új magyar film, a Semmelweis Ignác féle film is erről az időszakról szól, mint ugye a gyermekágyi lázokán a feltalálás vagy megtalálása például. Összefoglalva azt láthatjuk, hogy Magyarország a dualizmus idején elérkezett arra a pontra, hogy megvalósult az ipari forradalom, és ezzel egyidőleg az ipari társadalom is megjelent az országban.
Tehát itt ebben a pár évtizedben egy borzasztó nagy fejlődésen ment át az ország, és gazdaságilag is egyébként a 20. század elejére egy egész stabilizált országról beszélünk. Talán, ha jól emlékszem, a Gávémossal készült adásunkban, ahol a világkiállításokról volt szó, ott mondta azt ő, hogy valószínűleg itt a 20. század elején, itt a boldog békeidőkben lett volna a legnagyobb esély arra, hogy anyagilag is megengedheti magának az ország, hogy egy világkiállítást megrendezzen, és hogy anyagilag se jelentsen ez egy túl nagy terhet.
Így van, és sajnos azért van negatív következmény is, tehát látjuk ezt, tehát tényleg nagyon gyors ez az iparosodás Magyarországon, tehát szinte egyik évről a másikra ugranak meg ilyen magasra a számunk, és például a dualizmus kori pártoknak egy alapvető kérdése lesz a munkáshelyzet, a munkásosztálynak a léte, a munkásosztálynak a helyzete. Tehát rengeteg kormányban bel is fog majd bukni a dualizmus alatt.
Tehát itt egy ilyen elszegényedésről van szó a munkásosztály?
Így van, tehát az ipari forradalomnak ezt a fajta negatív következményét a magyar kormányoknak is le kell küzdenie.
Mai tételünket ezzel zárjuk, tehát itt egy hatalmas fejlődés ment végbe ebben a korszakban. Milyen kérdésekre lehet számítani ebben a témában?
Itt azért nem valószínű, hogy szöveges forrás lesz, én itt mindenféleképpen valami ábrára, táblázatra hajaznék, amelyeken különböző adatokkal kell dolgozni, akár Magyarország fejlettségét tekintve, különböző gazdasági mutatóit kell majd megnézni, ha esetleg ez előfordulhat mondjuk, és akkor ezt kapcsolódó kérdések várhatóak szerintem.
Rendben, köszönjük szépen Marci, és nektek is kedves hallgatók, hogy meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk hamarosan egy következő Törifaktban. Addig is, sziasztok!
Sziasztok!
Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.